Tagodhatna. Fáradhatatlanul tanulmányozta hát a régi zsidó írásokat, míg végre rábukkant az agyagúriás készítésének szent szövegére. Titkos jelekkel sémet készített, és ellátogatott a zsidó városba. Éjszaka felusont a régi új zsinagóga padlására, ledobálta a gólem testéről az elporlat vászonokat, megtisztította a testét, és a szájába helyezte a sémet. A gólem testén lassan összezáródtak a repedések. Izzani kezdett, füstfelhők szálltak fel belőle. Majd az óriás megrázkódott, kinyitotta a szemét, végül felállt. Hirtelen nőni kezdett, egyre nagyobbra, félelmetes és hatalmas lett, mint egy izzó földdarab. A diák megrémült, és gyorsan kivette a gólem szájából a sémet. Abban a pillanatban a gólem megdermett. Hatalmas agyagteste meghajolt, a diákra zuhant, és egy kupac száraz földként maga alá temette. Faust ház. A Károly tér sarkán, a szlávhegyi kolostorral szemben áll egy ódonház, vagy inkább kis palota. Egykor állítólag dr. Fausté volt, akiről az a legenda járja, hogy eladta a lelkét az ördögnek. Egy éjszaka az ördög eljött érte, és Faust doktor után csak egy kiégett lyuk maradt az egyik szoba mennyezetén. A lyukat senkinek sem sikerült befalaznia, mert éjszaka a tömés mindig kihullott. Így aztán a ház elhagyatottá vált, senki sem mert akárcsak egy éjszakát is ott tölteni. Egyszer egy Mladota nevű diák bemerészkedett a Faust házba. Egy este ugyanis kénytelen volt összecsomagolni kis vagyonát, és hátizsákkal a vállán el kellett hagynia szerény hajlékát, mert már hetek óta nem tudta kifizetni a bérleti díjat. Éjszaka szállás reménye nélkül bolyongott Prága utcáin, míg nem a Faust ház előtt találta magát. És mivel kalandvágyó természetű volt, gondolt egyet, miért kellene a híd alatt éjszakáznom, ha egy egész palota az enyém lehet? Próbaképpen lenyomta a kilincset, és a kapu csikorogva kinyílt. A hold fényénél varázslatosnak tűnt az épület, a folyosó sötét zugaiból letakart bútorok és különös szobrok bukkantak elő. A tágas étkezőben hatalmas asztalok és székek, a dolgozó szobában irathalmok és könyvek tornyosultak. Mindent vastag porréteg borított és dohszak terjengett. A hálószobában a diák egy szép baldahinos ágyat talált. Nem sokáig töprengett hát, lehajította róla a poros ágytakarót, bebújt a dunyha alá, és már aludt is, mint a bunda. Reggel, amikor felébredt, kíváncsian szétnézett. A dolgozó szoba nyerte el leginkább a tetszését. Nem csak könyvtár volt, hanem részben laboratórium is. A hosszú asztalon, az iratokon és könyveken kívül számos üvegcsét, lombikot és görebet talált eredeti tartalmuk maradványaival. És mindeme rendetlenség közepén egy kőtálkában egy fényes ezüst dukát hevert. Győzelem, gondolta a diák, fogta a tallért, és nem időzött tovább a házban. A kocsmányba igyekezett a cimboráihoz. És elújságolta, milyen kényelmes szállást talált, és még kiadós ebédre, és néhány korsó sörre való is akadt. Barátaival addig-addig ivott a szerencséjére, hogy ott érte az este ugyanabban a kocsmában. Így aztán megint a Faust házba ment aludni. Bezuhant az ágyba, elnyomta az álom, és amikor reggel felébredt, a nap már magasan járt. Valami azt súgta neki, menjen, és nézze meg a tálkát, van-e benne egy kis pénz. És volt. Szép, kerekfénylő ezüst. Tetszik nekem az olyan kísértet, amelyik pénzt hoz az embernek, gondolta a diák. Újra elment a kocsmába, és minden úgy történt, ahogy az előző napon. Hamar hozzászokott a furcsa jövedelemhez. Minden reggel elvette a tálkából a dukátot, elitta a barátaival, és a tanulás már eszébe se jutott. A cimborái irigyelték, de igazából egyikük sem cserélt volna vele. Mladota túl könnyelmű volt. Nem gondolt arra, hogy az ördögi varázslatért egyszer fizetni fog. Egy napon nem ment el a kocsmába. Az járt a fejében, mi lenne, ha a tálkában esetleg több dukátot, sőt aranyat is találna. Leporulta a varázskönyveket, és tanulmányozásukba merült. Főleg a legnagyobb ragadta meg a figyelmét. Késő éjszakáig és másnap is lapozgatott benne. Mivel az évek során mégiscsak tanult valamit, hamarosan megfejtette a különös írást. Megértette, hogy sötét szellemek kerítették hatalmukba. Eltelt egy hét, és a diák nem jelent meg a kocsmában. A cimborái arra gondoltak, talán beteg, így hát néhány merészebb társa felkerekedett, hogy meglátogassa a Faustházat. Hiába döngették a ház kapuját. Egyiküknek az jutott eszébe, mi lenne, ha átmásznának a falon a kertbe, és úgy lépnének be az ablakon a palotába. A dolgozó szobába érve, borzalmas felfordulás fogadta őket. A könyvek szétszakítva, az üvegek összetörve, az asztal a nagy könyvvel felborult, és a mennyezeten egy hatalmas lyuk tátongott. A diákok rémülten elmenekültek a Faustházból, és úton útfélen azt mesélték, hogy Mladotát a lyukon át maga az ördög vitte el. Kis Rőfös. Az újvárosi városháza tornyának falába beépítettek egy vas rőföt. A rőf régi hivatalos mértékegység, így a toronynál bárki ellenőrizhette, nem csapta-e be a kereskedő, akinél az anyagot vásárolta. A vas rőföt azonban túl magasra helyezték, így sokan nem érték el. A városatyák felbéreltek hát egy magas férfit, hogy álljon ott és mérje le a hozott anyagokat. Mivel naphosszat a rőf mellett ácsorgott, Rőfösnek kezdték nevezni. Halála után a fia vette át a munkáját, ő azonban alacsonyabb volt, mérés közben létrára kellett állnia, ezért át is keresztelték Kis Rőfösre. Kis Rőfös munkája kellemes volt és egyszerű, ő azonban nem elégedett meg ennyivel, több pénzt akart. Összebeszélt hát néhány vászonkereskedővel, és amelyiktől külön pénzt kapott, annak hajszál pontosan lemérte az anyagát, a többieknek pedig kevesebbet mondott. Ha egy vevő anyagot vitt hozzá, és megkérte, hogy mérje le, Kis Rőfös felállt a létrára, és látszólag mellékesen megkérdezte. Szép anyag, kinél vette? Azzal a választól függően mért. A tisztességes kereskedők nem is sejtették, mit művel Kis Rőfös az árujukkal. Emiatt sok vevőjük elmaradt, és megtörtént, hogy a csaló miatt többen koldusbotra jutottak. Egy derék kereskedőt nem hagyta nyugodni, hogy fogynak a vásárlói. Törte a fejét, mi lehet az oka, és elhatározta, hogy próbára teszi Kis Rőföst. Lemérte pontosan a posztót, és a véggel az újvárosi városházához igyekezett. Aznap épp vásár volt, ezért tolongtak a rőfnél az emberek. Amikor a vászonkereskedőre került a sor, Kis Rőfös szokás szerint megkérdezte. Kitől vette az anyagot? A kereskedő nyíltan megmondta a nevét. Kis Rőfös méricskélt egy ideig, majd komoran megcsóválta a fejét. Hát bizony jól becsapta magát, többé ne is menjen hozzá vásárolni. Micsoda? Kiáltott fel a kereskedő. Most én mérem meg, te csaló! Arrébb lökte Kis Rőföst, megmérte az anyagot, és nem hiányzott belőle semmi. Oda nézzenek! Micsoda csaló! Üvöltötte az ott ácsorgó vásárlók felé. Bolondot csinál magukból. A tisztes kereskedőket befeketíti, a tisztességteleneket meg feldicséri. Az emberek egy ideig letaglózva álltak, aztán megértették, mi történt. Sokan a kereskedő pártját fogták, és nekirontottak Kis Rőfösnek. Ő pedig mit tehetett? Sarkon fordult és elmenekült. Azt mondják, azóta sem látta senki. A szerencsétlen kereskedő felindulásában viszont ágynak esett, és másnapra meghalt. Állítólag halálának évfordulóján a vasrőfnél megjelenik kisrőfös szelleme, és lángoló tekintettel űzötten körberuhanja az újvárosi városházát, majd megint eltűnik egy évre. Az Emmauszi kolostor szakácsa. A szlávhegyi templomot és kolostort kezdetektől fogva Emmauszinak is nevezik, mert a templomi oltárkép Jézust és tanítványait az Emmauszi hegyen jeleníti meg. A legenda szerint a kolostor szerzetesei olyan ájtatosak voltak, hogy az ördög elhatározta, lesz, ami lesz, elviszi a lelküket. Kedvezett neki a szerencse, mert épp akkoriban halt meg a kolostor szakácsa. Így hát az ördög szakács képében a kolostor konyhájában kezdett el dolgozni. Egyszerű ételek helyett lassanként csupa finomságot készített a szerzeteseknek, fűri mellett füstölt sonkát, jóféle kolbászkát, vadat és töltött pástétomot, amikhez válogatott borokat tett az asztalukra. A szerzetesek egyre többször megfeledkeztek az imádkozásról, csak ettek, ittak, jót mulattak, tivornyáztak, lustálkodtak és alaposan meghíztak. Az ördög igencsak örvendett ennek. Egy este a kolostor elöljárója az apát különös hangokat hallott, ahogy elment a konyha mellett. Kíváncsi lett, megállt az ajtó előtt és hallgatózott. A konyhában az ördög szakács éppen jókedvűen mesélte vendégének, egy másik ördögnek a pokolból, hogy milyen jól haladnak a dolgai, és hamarosan elviszi a kicsapongó életet élő szerzetesek lelkét. Amikor ezt az apát meghallotta, berontott a konyhába, megátkozta az ördög szakácsot, mire az rögtön kakassá változott, és kirepült az ablakon. Attól fogva az Emmauszi kolostor szerzetesei sokkal ájtatosabbak lettek. Nehogy még egyszer engedjenek az ördögi kísértésnek. A hóhér kardja. A régi időkben tisztátalannak tartották a hóhérmesterséget. A hóhérok csak valami félreeső helyen élhettek, a városfalon kívül. Az emberek nappal kerülték őket. Éjszaka azonban titokban eljártak hozzájuk segítséget kérni. Szörnyű foglalkozásuknak köszönhetően, ugyanis a hóhérok jól ismerték az emberi testet, és tudták, hogyan lehet a különféle sebeket kezelni, a betegségeket gyógyítani. Így volt ez az újvárosi hóhérral is, aki a Stvanica szigeten lakott. Egy este egy anya kopogtatott az ajtaján a kisfiával. A kisfiú folyton betegeskedett, és semmiféle gyógyszer nem segített rajta. Az orvosok már csak tanácstalanul vonogatták a vállukat. Az asszony, amint belépett gyerekével a hóhér szobájába, megrémült. Úgy látta, mintha a szemben lévő falon a hóhér kardja megvillant volna. Észrevette azt is, hogy a hóhér elsápadt és nagyon megdöbbent. Az asszony rémülten faggatta, mit jelent ez. A hóhér nem akarta elmondani, de aztán ráállt. A kardom így beszél. Megmozdul, ha olyan valaki lép a szobába, akinek a vérével jól fog lakni. És ez most a te fiad. Az asszony sírva fakadt, sehogy sem lehetett lecsillapítani. Még hogy az ő kicsi fia a hóhér kardja által halljon meg, térdre borult a férfi előtt, és könyörgött, hogy segítsen elhárítani a sötét jóslatot. A hóhér jó szívű volt, és tudta, mit tegyen. Ha megengeded, a kardommal egy kicsit megkarcolom a kisfiad ujját. Azzal teljesül a jóslat. Az anya könnye között beleegyezett, a hóhér levette a falról a kardot, és élével óvatosan megkarcolta a kisfiú mutató ujját, amiből kibudjant egyetlen csepp vére. Aztán megvizsgálta a kisfiút, és adott az anyjának egy csokor gyógynövényt, hogy készítsen belőle főzetet. Attól meggyógyul a gyermek. Így is történt. A kisfiú meggyógyult, és amikor felnőtt, tisztes polgár lett belőle. Hosszú életet élt, elégedetten és békében. visegrádi szikla kincse. A Moldva vizének áramlásából Libuse gyakran jósolt. Egyszer komor látomása támadt, nehéz idők jönnek, az országra nyomor, éhínség és kétségbeesés vár. Úgy határozott, hogy a baj megelőzésére nagy mennyiségű aranyat rejt el a nehéz időkre. Hogy tervét megvalósítsa, aranyércben gazdag lelőhelyek után kutatott, és beindította a bányászatot. Egy aranybéka volt a segítségére. Amerre a béka ugrált, ott a föld aranyat rejtett. A kibányászott aranyércet azután a fejedelemnő a visegrádi szikla titkos zugaiba rejtette. Amikor férjhez ment Przemyslhöz, megmutatta neki az aranykincset. A fejedelem sem árulta el senkinek a rejtek helyet. Így történt, hogy haláluk után senki sem tudta, hol a kincs. És mind a mai napig nem tudja senki. Évente egyszer, nagypénteken megnyílnak a sziklák, olyankor be lehet menni az elrejtett kincsekért. Ám annak, aki bemegy a szikla belsejébe, nem szabad hátra néznie, történjen mögötte bármi. Egyszer állítólag egy falusi ember megpróbálkozott vele. Nagypénteken meglátta a szikla nyitott bejáratát, és nem teketóriázott, elindult a sötét folyosón. Ahogy lépdelt, rémisztő hangok hallatszottak mögötte, de nem nézett hátra. Amikor azonban a ragyogó, aranykincsekkel felhalmozott terembe ért, és a testvére hívását hallotta, visszanézett. Abban a pillanatban hatalmas csattanás hallatszott, és elsötétült a világ. Amikor a férfi magához tért, a visegrádi szikla előtt találta magát a fűben. A bejárat pedig nyomtalanul eltűnt. A kővé vált pásztorlányok. Miután Visegrád dicsősége leáldozott, a palota és a vár falai leomlottak, és benőtte őket a gyom. A köves hegyoldalra a visegrádi szikla tövében húzódó szegények kunyhóiból vitték fel a nyájakat legelni. Soványka kecske nyáját járt ide legeltetni egy özvegyasszony két lánykája is. Anyjuk minden alkalommal figyelmeztette őket, nehogy túl közel engedjék a kecskéket a Moldva oldalán húzódó meredek sziklafalhoz. Elég egy rossz lépés, és oda az élelem, mert sokszor bizony a kecsketej volt az egyetlen táplálékuk. Egyszer azonban a lányok nagyon belemerültek a játékba, és az őrizetlenül hagyott állatok a szikla szélére kóboroltak. Az egyik kecske megcsúszott a kövön, a többiek pedig megvadulva rohanni kezdtek. Az egész nyáj rémülten mekegve a Moldvába zuhant és megfulladt. A lányok anyja messziről látta a történteket. Annyira kétségbe esett, amiért elvesztették a megélhetésüket, hogy rákiáltott a lányaira. Nem fogadtatok szót, váljatok kővé! És a gyerekek valóban kővé váltak. Nem segített már rajtuk sem szerencsétlen anyjuk sírása, sem a jajveszékelése. A lánykák örökre két kis kőszirté változtak. Az emberek a két sziklát kővé vált pásztorlányoknak nevezték, és a kővé vált pásztorlányok még ma is ott állnak a szikla tetején. Ördögkő. A visegrádi Szent Péter és Pál templom közelében, az egyik gyümölcsös kertben hever egy három részletört oszlop, amit emberemlékezet óta ördögkőnek vagy ördögoszlopnak hívnak. Egyszer régen a templomban szolgált egy buzgón hívő pap, aki minden idejét a plébánia gondozásának szentelte. Amikor ezt megtudta az ördög, elhatározta, hogy lesz, ami lesz, ő bizony megszerzi ennek a papnak a lelkét, mert minél tisztességesebb egy ember, és minél jobban hisz, lelke annál többet ér az ördögnek. A pap egyszer elment a helyi kocsma előtt, ahová a hívei behívták, hogy üljön le közéjük egy kicsit. Kellemetlen lett volna visszautasítania őket. A szomszédok a korsó mellett kártyáztak, és noszogatták a papot, tartson velük. Alig, hogy a pap belefogott a játékba, folyton csak nyert, mert bizony az ördög úgy forgatta a lapjait. Amikor a kocsmát bezárták, a szomszédok ragaszkodtak hozzá, hogy a pap másnap is menjen el, hogy revansot vehessenek neki. A pap hagyta magát rábeszélni, és másnap is elment. Igen ám, de az ördög ezúttal is ott volt, és a pap most folyton csak vesztett. Természetesnek vette, hogy másnap ismét elmegy, és kiegyenlíti a játszmát. Elment egyszer, elment kétszer, de csak nem tudott győzni. Úgy belejött a kártyajátékba, hogy másra sem gondolt. Egy este, amikor megint csupa rossz napja volt, magát az ördögöt hívta segítségül. A pokolfajzat csak erre várt. Megjelent a papnak, és felajánlotta a szolgálatát. De csak 3 évre, aztán elviszi magával a pokolba. A pap beleegyezett. Attól fogva olyan hihetetlenül szerencsés lapjárása volt, hogy társainak még a lélegzete is elállt. Ettől az egyházfi még szenvedélyesebben játszott, és amint úgy, ahogy megtartotta a misét és levette a papi ruháját, már is rohant kártyázni. Idővel a plébánia elhagyatottá vált, a templom csupa por volt és pókháló, egyre kevesebben jártak el misére. Eltelt 1 év, eltelt 2, eljött a 3. Minél inkább közeledett a kitűzött idő, a pap annál többet gondolt az eljövendő végre. 3. év letelte előtti estén a pap a templomban maradt, térdre borult az oltár előtt, és esedezve könyörgött Szent Péterhez, hogy segítsen rajta nagy bajában. És Szent Péter megkönyörült rajta. Azt tanácsolta a papnak, hogy hívja elő az ördögöt, és kérjen tőle egy gránit oszlopot a római Szent Péter székesegyházból. Ha az ördög előbb ér Visehrádra, mint ahogy a pap befejezi a reggeli misét, vétkes lelke pokolra jut. Ha azonban az ördög elkésik, a pap megmenekül a pokoltól. A pap megfogadta Szent Péter tanácsát, amikor az ördög megjelent neki, reszkető hangon előadta utolsó kívánságát. Az ördög vigyorogva beleegyezett, és már ott se volt. Mint a villám, úgy repült a sötét éjszakában, és éjfél után Róma fölött járt. Kissé könnyített saját feladatán, mert rögtön az első útjába eső templomból felkapott egy oszlopot. A Tiberisen túli Szent Mária templom oszlop sorából máig hiányzik az egyik kőtömb. Az ördög a hátára kapta a nehéz oszlopot, és nyomban a magasba emelkedett. Szent Péter azonban le nem vette róla a szemét. Mikor az ördög velence fölé ért, Szent Péter előbújt a felhők közül, és lelökte az ördög válláról az oszlopot. A hatalmas tömb a tengerbe zuhant, és lesüllyedt a fenekére. Sokáig tartott, mire az ördög nyögve átkozódva kihalászta az oszlopot a mélyből. Ám alig bukkant fel a vízből, Szent Péter újra meglökte. Így történt ez 3. is. Velence fölött eközben feljött a nap. Az ördög úgy lemaradt a nagy erőlködésben, hogy épp akkor ért Visehrád fölé, amikor a templomban véget ért a reggeli mise. Látta az ördög, hogy vesztett. Dühösen a földhöz vágta az oszlopot, hogy az 3 darabra tört, majd bűzös füstfelhőt eregetve egyenesen a pokolba szállt. Hogy mi lett a megszabadított pappal? Jó útra tért, kezébe sem vette a kártyát, és ha elment a kocsma előtt, hát akkor inkább másfele nézett.
Az elhangzott prágai legendákat Alena Jeskova írásaiból Balázs Andrea fordította. Elmondta Zára Mónika.
Köszönjük a Móra könyvkiadó támogatását.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Egy korábbi